Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Sokan azt mondják, hogy a síeléskor lehet a legjobban lebarnulni. Az biztos, hogy ha valaki tényleg a csúcsokra tör, akkor vigyen magával naptejet mindenképpen. Sehol nem annyira csodás és égető ugyanis a napsugárzás, mint a világ tetején, a hegyek csúcsain, a sípályákon. A levegő feltűnően friss, az alpesi házak látványa pedig annyira romantikus, hogy az embernek kedve támad egy kis romantikára. A síeléstől nem kell félni, ugyanis, hogyha valaki nem szereti az akrobatikus mutatványokat, akkor érdemes kipróbálni például a hótalpazást vagy a sífutást. Ha viszont valaki az igazi lécet választja, akkor egyrészt valószínűleg nő majd az önbizalma, hogyha végül le tud szágoldani a fekete pályán, másrészt állítólag egy síeléssel akár 4 kilót is lehet fogyni 5-6 nap alatt. Harmadszor pedig nagyon különleges élmény, amikor a napi program végén végre valaki a kellemesen duruzsoló kandalló mellett forralt bort meg borocskákat kortyolgathat, és frissen sült zsömlét majszolhat. Ez utóbbi programot az egyik nagyon kedves barátom annyira szereti, hogy az előző kettőt ki is hagyja egy-egy síelés alkalmával. Ausztriában meglehetősen gyorsan el lehet érni, de mindenképpen figyelni kell, hogy milyen kocsival indulnak el a tisztelt turisták, a legjobb a terepjáró vagy a 4 kerék meghajtású autó. Hogyha valakinek hátsó kerék meghajtású autója van, akkor csak gyakorlott sofőrként keljen útra, és hólánc mindenképpen legyen a kocsiban. Ausztriában lehet már jégtekézni és jéghokizni is, az infrastruktúra tökéletes, úgyhogy november végén, decembertől már tényleg azt mondhatjuk, hogy indul a síszezon. A klasszikus téli sportok mellett Ausztria számos kikapcsolódási lehetősége várja még a vendégeket. Vannak korcsolyapályák, wellness központok és vendéglátóhelyek is szinte minden közepes nagyságú faluban, pláne a nagyobbakban. Mitterbach különösen népszerű a magyarok körében. Ez egy romantikus hangulatú kis település a Gemeinde Alpe lábánál 1626 méteres magasságban. Annaberg Öcserland közepén fekszik, és a családosoknak lehet megfelelő választás. Baden bei Wien, itt található Európa egyik legnagyobb kaszinója, egy római termálfürdő és a híres Operett színház. Kelet-Tirolba főleg azok látogatnak, akik kedvelik az öreg parasztfalvakat és a különösen tiszta levegőt. 360 kilométer különböző nehézségi fokú sípálya van itt, és decembertől egészen késő márciusig szinte tökéletes a terep. Szlovákiában ugye inkább december közepén indul igazából a szezon, és itt hamarabb be is fejeződik, de nem volt igazuk azoknak, akik azt mondták, hogy az osztrák síparadicsomok fejlesztése után a szlovák területekre majd sokkal-sokkal kevesebben fognak utazni. Nos, nem történt így, sőt, a síközpontokat felújították, a pályákat folyamatosan hóágyúzzák, és az biztos, hogy a tálcsás és a csákányos felvonók a jellemzőek még, de ezek is egyre gyorsabbak, és próbálják korszerűsíteni ezeket. A magyar síelők körében egyébként hosszú ideig a legnagyobb sláger Donovali volt, ugye a szlovákiai síközpont. Az utóbbi időben már nagyon sok szálloda, sőt a szállodákban úszoda és szórakozási lehetőség is várja az ide látogatókat.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Svájcba kevés magyar turista indul síelni. Svájc lakóinak ugye mindene a szabály, a rend és a fegyelem. Néha úgy tűnik a látogatóknak, hogy itt még a macskák is csak a zebrán mennek át, hogyha zöld a lámpa. Az biztos, hogy ha valaki síelni indul Svájcba, arra ügyeljen, hogy parkolni kizárólag a kijelölt helyen szabad, még a legeldugottabb hegyi falucskában is. Ki tudja honnan, de még a pásztorok is tudnak szerezni szállítójárművet, amivel a helyi közeg jelenlétében elvontatják a renitens autót a legelő széléről. Svájc drága ország. Az viszont kétségtelen, hogy lélegzett elállítóan szép hegyeket, és a világ legelőkelőbb szállodái közül jó párat lehet itt találni. No meg a világszerte irigyelt közlekedési hálózatot, főleg a svájci vonatok nagyon jók és óramű pontosságúak, vetélkedhetnek a híres japán vonatokkal is. Itt ugye emlékszem, hogy egyszer válságtanácskozást hívtak össze Tokióban, mert hogy a gyorsvasút vonatja az, ha jól tudom, 6 másodpercnél többet késett átlagosan, és hát ezt már nem tudták feldolgozni kellőképpen. Davos a téli sportok metropolisza. A sztárok is ide járnak. A téli sportok rivérája méltán világhírű. Davosban kisvasutak, ülő és síliftek viszik a vendégeket a hegyi megállókba, amelyek tengerszint feletti magassága 2400 és 2800 méter közötti. Több mint 75 kilométer hosszú karbantartott pályák vannak itt, és egész évben nyitva a jégcsarnok, a városban pedig még konferencia központok is vannak. No meg kaszinó, étterem és bár, úgyhogy este valósággal pezseg a város. Szentboric egy picit elegánsabb, itt inkább a csillogás sugározza a légkör, ultramodern a pályarendszer, színvonalasak a szálláshelyek, és a magyar pénztárcához képest minden nagyon drága. Olaszországba indulva Magyarországról kicsit többet kell autókázni, mint hogyha valaki az osztrák vagy a szlovák síparadicsomokat keresi fel, viszont tökéletes autópályán lehet végig haladni, egyedül a hegyi falucskák útjainál kell vigyázni. A Dolomitokban a helyiek legendái szerint régen törpék és boszorkányok éltek, manapság már csak német turisták népesítik be a környéket leginkább. A vidék egyedülálló attrakciója a világ legnagyobb sípálya rendszere, amely Dél-Tirol gyönyörű városkáit, 2200 méter feletti hágóit, valamint 12 sícentrumát köti össze. A környék legkáprázatosabb hegye a Sella Ronda, amelynek oldalában rendezték meg 1970-ben a sívilágbajnokságot is. Franciaországban is jók a síparadicsomok, de általában drágák. A panzió tulajdonosok ráadásul szeretik, hogyha a vendég beszél franciául. Persze kommunikálnak azért angolul és németül is, de nem túl szívesen. Felejthetetlenek viszont a reggelik és a vacsorák, amikor a turistáknak remek sajtokat és zamatos borokat szolgálnak fel. A Három Völgy sírégió az egyik leghíresebb. Itt rendezték ugye a téli olimpiát is egy alkalommal, és itt van a gyönyörű síüdülőhely, például Meribel és környéke. A francia síparadicsomok között nagyon sok autómentes üdülőhely is található, úgyhogy ott még arásokban le kell tenni a kocsit, a pályák pedig gyalog elérhetőek, több helyen pedig felvonó viszi fel a vendégeket. Franciaországban találjuk az első téli olimpia helyszínét is, manapság már a turisták vették ezt a síparadicsomot birtokba, és tényleg egyedi hangulat várja az ide látogatókat.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Bizonyára sokan hallottak már a Ruhr-vidékről, történelmi tanulmányainkból visszaidézhetjük, hiszen általános iskolában is, középiskolában is kötelező tananyag volt, hogy a Ruhr-vidék egy óriási iparvidék, és itt van ugye a híres szénkészlet, és aztán a másik oldalon pedig Elzász-Lotaringiában meg a Vasérc, milyen fontos is ez a két hatalmas nagy ipartelep. Nos, a Ruhr-vidéket meglehetősen átalakították a németek, természetesen még mindig hatalmas ipari szolgáltató terület, de nagyon sok kulturális és szabadidős programot is szerveznek az ide látogató turistáknak, mert a Ruhr-vidéken is vannak turisták bizony. Furcsa mottót is választottak a Ruhr-vidék környéki települések közösen, változás a kultúra által. Ez tehát a motto lényege, miszerint nem csak ipartelepeken szeretnének sétálgatni szabadidejükben az itt élők, hanem mindenféle gyönyörű múzeumot és kreatív, érdekes élményeket szeretnének, és természetesen, hogy ha már maguknak ezt megcsinálják, akkor várják a turistákat is. Érdekes egyébként, hogy 2010-ben a Ruhr környék, a Ruhr Metropolis Európa kulturális fővárosa lesz Péccsel és Isztambullal együtt, úgyhogy Pécsen kívül Isztambulba és a Ruhr vidéken is programokat szerveznek, nem is keveset. A Ruhr vidék környéke első pillanatra átláthatatlannak és kuszának tűnik, ugyanis nagyon sok nagyváros összenőtt, a települések közötti határok szinte teljesen elmosódtak. A Ruhr vidék lényegében egy 4000 négyzetkilométernyi terület, és nagyjából 5 millióan élnek itt a környéken. A Ruhr metropoliszt 5 úgynevezett élményterületre osztották fel turisztikai szempontból, és mindegyik élményterület látogatóközponttal fogadja a vendégeket, ahol a helyszínnel és a környék látnivalóival lehet megismerkedni egyelőre még prospektusokon, meg mindenféle interaktív formában, és aztán meg lehet tekinteni, hogy milyen programok várják az érdeklődőket. Hogy mi minden van a Ruhr-vidéken? Mit kínálnak? Nos, itt van például a Duisburgi belső kikötő. Ezt elnevezték Kulturhafennek, ez valami olyasmit jelent, hogy kultúrkikötő. Mégpedig azért, mert megmutatják a látogatóknak, a turistáknak az építészeti remekeket, és természetesen a különböző építészeti stílusokat, kikötő építészeti stílusokat is meg lehet tekinteni, és szép fotókat lehet itt készíteni. Aztán itt Duisburgban a kikötőnél találjuk még a felfedező központot, rögtön mellette pedig a művészeti múzeumot is. Van még vízi múzeum is, az Aquarius vízi múzeum történelmi épületei szintén várják, hogy felfedezzék a turisták. az ipartörténeti kuriózumok is jellemzőek ugye a kultúrkikötőre, és hogy a régi időket is felidézzék azért, még különböző antik emlékeket is elhelyeztek egy itteni múzeumban. A kultúra meg a múzeumok jól megférnek a hatalmas bevásárlóközpontokkal, ugyanis Európa egyik legnagyobb bevásárlókomplexumát találjuk a Ruhr-vidéken. Itt van egyébként a világ leghosszabb fedett sícsarnoka is, jóval nagyobb, mint a dubai, amelyet mostanában építettek, és van állatkert, akváriumok, szabadidőparkok, meg sok más egyéb attrakció is a Ruhr-vidék környékén. A Ruhr folyását egyébként 230 km hosszú bicikliút követi, a forrástól kezdve egészen Duisburgig, ahol a folyó beleömlik a Rajnába.